Nos, azt hiszem, hogy idő van, úgyhogy kéne kezdenünk. Hangom az nem olyan sok van, mint máskor, egyébként sincs túl sok, de most még annyi sincs. Úgyhogy kérnék szépen egy kis csöndet, mert mai nap azt mondom, hogy nem fogom tudni túlövölteni a társaságot semmiképp. Szóval a következővel kezdtünk foglalkozni. Bevezettem a normális eloszlást. A normális eloszlásnak az a jellemzője, hogy egy sűrűségfüggvényt írtunk föl egy mű valós és egy szigma pozitív paraméterrel. A sűrűségfüggvény úgy néz ki, hogy 1 per gyök 2 pi szigma, e ad mínusz x mínusz mű négyzet per 2 szigma négyzet. Valamennyire hallható ez az egész, vagy lehet hallani? Jó. Tehát sűrűség ott van. Múlt órán ellenőriztük, hogy ez tényleg egy sűrűség. Ahhoz, hogy ellenőrizzük, ahhoz át kellett menni polárba. És azt is ellenőriztük, hogy ennek az eloszlásnak a várható értéke mű, a szórás a szigma, vagy a szórás négyzete szigma négyzet. Ha az ember felrajzolja ezt a sűrűséget, akkor egy ilyen szép haranggörbét kap, aminek műnél van a teteje, tehát ott szimmetrikus, és csak az számít, ha egy kicsit nézzük ezt a sűrűséget, akkor könnyen rá lehet jönni, hogy csak az számít, hogy milyen messze járunk a műtől szigma mennyiségekben mérve. Tehát, hogy hányszorosára mentünk el műtől a szigmának, ez számít csak a sűrűség függvénynek. Úgyhogy, ha a szigmát változtatom, akkor lényegében az alakját tolom össze vagy szét. A területe az mindig egy, tehát, hogyha a szigma kisebb, akkor keskenyebb lesz a sűrűségfüggvény alakja, viszont magasabb is lesz. Teljes terület az egy. Jó? És azt mondtuk, hogy a normális eloszlás standard, akkor, hogyha várható érték 0 és a szórás 1, ebben az esetben külön nevet adtunk az eloszlás függvénynek, úgy hívtuk őt, hát az eloszlás függvény ott van, és úgy hívtuk őt, hogy fi, és megegyeztünk abba, hogy a fi-nek nincs zárt alakja, ellenben táblázatokból megkereshető. És az is kiderült, illetve nem tudom mennyire derült ki, de minden esetre mondtam, hogy a táblázatokban nincsen negatív értékre fi. Tehát fi negatív helyen nincsen. Megbeszéltük, hogy miért nem azért, mert igaz az a szimetria, hogy a fi x az ugyanaz, mint az 1 minusz fi minusz x. Tehát, hogyha nekem negatív helyen kell, negatív x-re kell a fi, akkor megnézem a megfelelő pozitív helyen, kivonom egyből, és megjön. Jó? Ez volt egy szimetria. És aztán az óra legvégén azt mutattam meg, hogyha van egy normális eloszlásom, és azt eltranszformálom lineáris módon, tehát alfa x meg beta egy normális változóra, akkor amit kapok, az is normális. És mondtam, hogy ebből az n betű nem triviális, azt mutattam meg, az, hogy alfa mű meg beta várható érték, azt eddig is tudtuk, azt, hogy alfa négyzet, szigma négyzet, a szórás négyzet, azt is tudtuk. A nem triviális része az n betű, hogyha egy normális lineárisan eltranszformálok, akkor még mindig normális marad. Na most az utolsó lépés akkor, tehát hogy számolunk valószínűségeket? Hát úgy, hogy ebből a két információból, tehát abból, hogy lineáris transformációra szépen viselkedik, meg abból, hogy a fi az táblázatból megvan, valószínűségeket. Ebből a kettőből fogjuk összegyúrni a dolgot, és ez a séma az, ami fontos és érdekes, és ilyen sémákat még fogunk csinálni. A következő a kérdés, legyen az x egy normális valváltozó mű és szigma négyzet paraméterekkel, és engem érdekel az, hogy mi a valószínűség annak, hogy ez az x ez kisebb, mint a kis x. Tehát magyarul az eloszlás függvénye kell nekem. Jó? Akkor ezt hogy fogom csinálni? Hát szeretnék olyan alfát és bétát választani, amire az eltranszformált x a standard normális, mert azoknak a valószínűségeit tudom a táblázatból. Mi legyen az alfa és a béta ahhoz, hogy ebből a normálisból az alfa x meg béta egy standard normális legyen? Hát olyan alfát szeretnék, hogy az alfa négyzet, szigma négyzet az egy legyen, ez nem nehéz, és azután olyan bétát szeretnék, hogy az alfa mű meg béta az pedig legyen nulla. Ez nem nehéz, legyen az alfa 1 per szigma, és azt is szeretném, hogy akkor az alfászor, vagyis 1 per szigmászor mű meg béta az legyen nulla, amiből a bétát is kitalálom, hogy az mínusz mű per szigma. Ezzel a választással az alfa x meg béta az lesz, hogy 1 per szigma szor x mínusz mű per szigma, kicsit szebben írva, x mínusz mű per szigma. És ezzel a választással az alfa x meg beta, tehát emiatt az alfa x meg beta, az most már standard normális lesz. Pontosan az alfa mű meg bétát pontosan nullának választottam, illetve az alfa négyzet, szigma négyzet az pontosan egy lesz. Tehát magyarul azt kaptam, ami persze nem olyan meglepő, hogyha azt már tudjuk, hogyha levonom az x-ből az ő várható értékét, és elosztom szigmával, levonom az x-ből a várható értékét, elosztom szigmával, akkor ő átmegy egy standard normális eloszlásba. Tehát vegyek egy normális alváltozót, levonom a várható értéket, elosztom szórással, akkor pont standard lesz. Úgyhogy ezt kell itt felhasználni. Szeretném az x-ből levonni az ő várható értékét, és elosztani a szórással. Akkor ahhoz, hogy ami itt a hasában van igaz legyen a valószínűségnek, az ugyanezt meg kell tennem a kis x-szel. Tehát ez kisebb, mint kis x minusz mű per szigma. Ebben a pillanatban valamit azért kihasználtam. Valamit kihasználtam, hogy ez igaz legyen. Valaki rájön, hogy mit használtam ki? Pontosan, hogy a szigma az nagyobb, mint nulla. Tehát ebben a pillanatban már kell az, ami igaz, tehát ezt úgy tettem fel, de kell az, hogy a szigma nagyobb nulla, ellenkező esetben osztásnál megfordulna a reláció. Jó? Tehát itt felhasználtam, hogy a szigma nagyobb nulla. És akkor innentől rendben vagyunk, ez most már egy szép feladat, mert erről tudom, hogy ez standard normális, az előbb számoltuk ki. Kérdés, mi a valószínűség annak, hogy egy standard normális alváltozó kisebb, mint ez a szám? Ez pedig maga a fi. Tehát innen kezdve, emiatt már csak a fit kell odaírnom ezen a helyen, hogy x minusz mű per szigma. És akkor kész vagyok. Ezt a sémát érdemes megjegyezni, hogyha valami valószínűséget keresek a normális alváltozomnak, akkor mindig a valószínűség hasában át kell térnem x minusz mű per szigmára. Őről a tudom, hogy standard normális, megnézem, hogy mi jön ki. Itt most az jött ki, hogy legyen kisebb, mint ez a szám, vagy kis x minusz mű per szigma. Ezt pedig a fi-kkel ki tudom fejezni. Jó? Ha azt kerestem volna, hogy nagyobb, akkor ugyanezt végig csinálom, amit nagyobb lesz, és akkor azt mondom, hogy 1 minusz fi ugyanezen a helyen. Ha azt kerestem volna, hogy A és B között van, ugyanezt végig csinálom, és az jött volna ki, hogy fi a B minusz mű per szigma, minusz fi az A minusz mű per szigma helyen. Jó? Tehát így kell valószínűségeket számolni. Nagyon jó. Most akkor már tudunk a normális eloszlásra egy csomó mindent, tudjuk várható értéket, szórását, a módusz medián triviális, ha oda nézünk arra a görbére, akkor világos, hogy mind a kettő mű. Tudunk számolni valószínűségeket, most már csak egy dolgot nem tudunk, hogy miért fontos. Hogy honnan jön elő, és mire jó a normális eloszlás. Miért fontos? A normális eloszlás az egyik legfontosabb eloszlás a valszámban, teljesen központi probléma, vagy központi eloszlás. Első körben a binomiális eloszlásból fogjuk ezt is levezetni. Ezt fogjuk ma megcsinálni, remélhetőleg eljutunk a végére. Második körben szinte minden más eloszlásból is le fogjuk vezetni, ez a fél év végén lesz. Jó, tehát a normális eloszlás egy abszolút központi eloszlás, abszolút központi, úgy is mondhatnám, hogy centrális eloszlás. Mert hogy az fog kiderülni, hogy nem csak a binomiálisból fog kijönni, majd mindjárt megmutatom, hogy hogy, hanem hasonló módon szinte minden más eloszlásból a normális jön ki bizonyos limezben. Jó? Ez lesz majd fontos. De egyelőre most még ezt nem tudjuk megcsinálni, hanem most még csak a binomiális eloszlást tudjuk megcsinálni. És ezt akarom most megmutatni, hogy hogy lesz a binomiális eloszlásból normális, valami fajta limezben. Egy limezt már ismerünk, hogyha az n nagy és a p kicsi, a szorzatuk tart lambdához, akkor a binomiálisból lesz Poisson eloszlás. Ezt már tudjuk. Egy másfajta limezt fogok itt nézni, nem sokára, és abból lesz pedig a binomiális eloszlás. Na most ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ahhoz szükségem lesz egy tételre, és először ezt fogjuk bebizonyítani. A tételt úgy hívják, hogy Stirling formula.
és ezt fogom most először megmutatni.
Tehát kell valami, amit úgy hívnak, hogy Stirling formula. A Stirling formula az az n faktoriálisnak a közelítő képlete lesz. Talán már van, aki hallott róla. N faktoriális fogjuk megközelíteni azzal, még nem mondom ki, hogy mi a tétel pontosan, csak hogy lássuk, miről van szó. Az n faktoriális az lesz, hogy n az n-ediken per e ad n-ediken szer gyök alatt 2πn. Ez lesz a Stirling formula. Na most mi ez a hullámvonal? Ez ugye nem világos, hogy ide most mi van írva. Úgyhogy mondom a pontos tételt. Tétel, Stirling formula. A hullámvonal azt jelenti, hogy ha az n faktoriálist, ami a bal oldalon van, elosztom a jobb oldallal, akkor az 1-hez tart. Ennél egy kicsit pontosabbat is fogok mindjárt mondani. Elosztom az n faktoriálist a jobb oldallal, tehát n ad n per e ad n, gyök 2πn. A tétel azt mondja, hogy ez minden n-re nagyobb 1-nél, és kisebb, mint e ad 1 per 12n. Ez a tétel. Jó? Akkor egy pillanatra gondolkozunk el, hogy mi van ideírva. Világos akkor, hogy a hullámvonal mit jelent? Azt jelenti, hogy a kettő hányadosra nagy n-re közel van egyhez. Ez még azt is megmondja, hogy mennyire közel. Konkrétan biztos, hogy egynél nagyobb, de kisebb, mint 1 per 12 n éjjadra emelve. Na most, ha az n tart végtelenhez, akkor ez természetesen tart a null, a csalt az egyhez, hogyha n tart végtelenhez. Tehát ilyen értelemben működik a Stirling formula, a kettő hányadosa az 1 és egy 1-hez tartó szám között van, tehát kettő hányadosa tart 1-hez. Jó? Na most mennyire gyorsan tart az e ad 1 per 12 n az 1-hez, hogyha ide felrajzolom az e ad x-et az x függvényébe, akkor ugye egy egymeredekséggel metzi a 0-1 pontot, tehát az 1 per n-nek, az 1 per 12 n-nek ez valami olyan függvénye, hogy hát ez körülbelül 1 meg 1 per 12 n, meg valami kis hiba, hogyha az n nagy. Ha n nagy. De például lehet olyanokat mondani, hogyha az 1 per 12 n az mondjuk már kisebb, mint mondjuk 1/4, akkor lehet becsülni egy egynél kicsit nagyobb meredekségű egyenesre ezt az egészet, tehát simán lehet azt mondani, hogyha mondjuk az 1 per 12 n már nagyobb, mint mondjuk 1/4, vagy valami, akkor ez az e, ez kisebb, mint 1 plusz mondjuk 1 per 24-en, vagy valami hasonló. Bocsánat, 1 per 6-en. Jó? Tehát magyarul itt van egy lineáris közelítésem, tehát ez tényleg egy jó becslés, hogyha az 1 per 12 n az picike, akkor itt teljesen kézzel fogható, akár lineáris becsléseket is lehet mondani. Jó? Adott esetben ezt mindenki gondolkozik rajta. Tehát ezt a tételt akarom most bebizonyítani, ezt kelleni fog. És hát most bizonyítsuk be ezt a tételt. A mai nap, ez a Valszám előadás, ez most hosszú bizonyításokról fog szólni, ez lesz az első, és lesz majd egy másik, ami jóval hosszabb. És egyelőre a pi az nem fog kijönni. Az, hogy ide pont pit kell írni, a Stirling formulába, az még nem fog kijönni. Tehát azt nem fogjuk látni, csak azt fogjuk látni, hogy van itt valami konstans, amivel ez igaz. A pi az majd a normális eloszlásból fog kijönni később. Tehát az is meg lesz, de most még nem. Na hát kezdjük a következővel. Egyáltalán miről van szó, és hát mi ez az egész Stirling formula, hogy jön elő valami olyasmi, hogy n az n-ediken per e ad n, meg ilyen gyök 2πn, ezek egyáltalán honnan lesznek, miközben ennek a faktoriálishoz. Tehát először egy kis bemelegítés. Először egy kis bemelegítést akarok tartani. Természetesen tele vagyok faktoriálissal, meg hatványokkal, úgyhogy logaritmus fogok venni, ez egy alap dolog ilyenkor. És minden logaritmus természetes logaritmus lesz, tehát ha véletlenül logot írnék, az is természetes logaritmus. Tehát fogom venni az ln n faktoriálist. mi az, hogy ln n faktoriális, kell vennem a számok szorzatát 1-től n-ig, ennek az ln-jét. Logaritmus a szorzatból összeget csinál. Úgyhogy ami ide van írva, a szumma k megy 1-től n-ig logaritmusa a k-nak. Ezt kell nézegetnem. Erre akarok valamit mondani. Azt állítom, erre fogok mindjárt korlátokat mutatni, egyszerű geometriai megfontolásokból, vagy integrál megfontolásokból. Tehát azt állítom, hogy ez a szumma, ez két integrál között van. Szumma k megy 1-től n-ig log k. Azt állítom, hogy ez nagyobb egyenlő, mint hogyha nullától n-ig integrálnám azt, hogy ln x dx, de kisebb egyenlő annál, mint hogyha 1-től n plusz 1-ig integrálnám ugyanezt. Lássuk ezt, hogy miért van. Mert. Tehát ez még csak egy bemelegítés, ez csak érzékeltetni, hogy egyáltalán hogy jönnek ilyen n ad n per i ad n-szerű dolgok. Alsó korlát. Fölrajzolom én a logaritmus függvényt 1-től. Fölrajzolom, ja bocsánat, ez a felső korlát lesz. Tehát fölrajzolom a logaritmust 1-től. Ez itt az ln x, az x függvényében. És az egész számoknál megnézem, hogy hát meddig ér föl ez a függvény. És behúzok ilyen viszintes részeket jobbra. Legyen az n, az, legyen az 5, az az n, tehát csak idáig akarok menni. És behúzok ilyen viszintes részeket, egy hosszúságú viszintes rész, viszintes téglalapokat, vagy vonalakat jobb oldalra. Tehát azt mondom, hogy ide behúzok egy nulla magasságú, egy hosszúságú vonalat, ide behúzok egy ln2 magasságú, egy hosszú vonalat, ide behúzok egy ilyet és egy ilyet. Jó. Még itt a legvégén is húzok egyet, ide. Ja nem, bocsánat, itt már n plusz 1-be vagyok, tehát oda már nem húzok semmit. És akkor nézzük meg, hogy mi történt. Mennyi a területe ezeknek a téglalapoknak összességében? Hát van egy ln 1 szer 1. Pontosan. Van egy ln 2 szer 1, van egy ln 3 szer 1, és így tovább. Amit ide behúztam lilával, az pontosan a szumma ln k. És mi van fehérrel ott a logaritmus függvény alatt? Hogyha ezt én itt mind besatírozom egészen idáig, akkor mit kaptam? Pontosan a logaritmus függvény integrálját 1-től n plusz 1-ig. Oké? Okay? Tehát fehér satírozással pontosan 1-től n plusz 1-ig a logaritmus integráját kaptam. Úgyhogy ezzel akkor ezzel a geometrikus vagy grafikai módszerrel látom, hogy igaz az egyenlőtlenség. Nyilván a lila terület, az maga a lila alakzat mindig alatta van a logfüggvénynek, tehát a lila terület kisebb, mint a logfüggvény integrálja. Jó? Lássuk a rajzot a másik oldalhoz. Rajz a másik oldalhoz, a következő lesz. Megint húzok egy logfüggvényt. Megint rajzolok egy logfüggvényt, itt van az 1, itt van a 2, 3, 4, és itt van az n. Megint rajzolok ide egy logfüggvényt. Ez lesz az ln x. De most ezúttal most a bal felére akarom rakni a kis téglalapokat. Lilával megint. Kis téglalapokat most ide akarom rakni. Jó?
És akkor csak le kell olvasnunk megint, miről van szó. Ellen 1 szer 1 terület, ellen 2 szer 1 terület, vagy 1 alap, ellen 3-szor 1 alap, és így tovább. Hogyha ezt fölösszegzem n-ig, akkor pontosan megint megkaptam a lilával, megint megkaptam a szummát. Ellenben ez a szumma ez nagyobb, mint hogyha a logfüggvényt integrálom nullától n-ig. Mert a logfüggvény integrálja nullától n-ig, az ez a terület, hát ez már mínuszban van. És akkor világos, hogy ez nagyon. Jó? Tehát ez a másik egyenlőtlenség, ez meg ezért van. Na most, hát ezt a két függvényt ki lehet persze, pontosabban a logfüggvényt ki lehet integrálni. A logfüggvény integrálja az az, hogy x ln x minusz x. És hogyha ezeket kiintegrálom és behelyettesítem a határokat, tehát az integrált azt el tudom végezni. Ebből az integrálból az lesz, hogy n log n minusz n. Ebből kell kivonni az x ln x minusz x-et a nulla helyen. Első pillanatra az ember szívéhez kap, hogy az ln x az menjen nulla helyen, de második pillanatban aztán rájön, hogy ott van egy x-es szorzó, és x ln x-nek van határérték a nullában is nulla. Úgyhogy ezzel nincs gond. Tehát ebből ki kell vonnom egy nullát. És akkor itt van ez a szumma k megy 1-től n-ig ln k. És a jobb oldalon is ki tudom integrálni, x ln x minusz x-et kell vennem az n plusz 1 helyen, tehát n plusz 1 ln n plusz 1 minusz n plusz 1, és ebből ki kell vonnom az x ln x-et az 1 helyen. X ln x minusz x-et az 1 helyen. Az x ln x az 1 helyen az 0, mert hogy egyszer 0, és az volt egy minusz x, amit az 1 helyen kell vennem, tehát akkor van egy minusz 1 az 1 helyen. Oké? Okay? Na hát ezt kaptam, és ez mind nagyon szép. Én most bele szeretnék lőni tehát kaptam egy ilyen közelítő becslést a logaritmus n faktoriálisra. Ugye ne felejtjük, hogy a szumma azért mindig a log n faktoriális. Kaptam rá egy ilyen közelítő becslést. Hát én most egy vadat fogok mondani, azt fogom mondani, hogy nekem van egy tippem, hogy mi lenne ez. Tehát innentől kezdődik maga a bizonyítás. Eddig volt egy bemelegítés, most kezdődik maga a bizonyítás, ami úgy kezdődik, tehát igazi bizonyítás. Az igazi bizonyítás úgy kezdődik, hogy legyen a dn az, hogy ln n faktoriális, ugye ő az ln n faktoriális, minusz, és most mondok egy olyan számot, ami a két korlát között van. Mondok egy olyat, ami a két korlát között van. Konkrétan azt fogom mondani, hogy n plusz félszer ln n minusz n. Jó? Ennél egy kicsit nagyobb, annál egy kicsit kisebb. Valahova belelőttem középre, ez nekem úgy szimpatikus volt, hát nyilván nem én lőttem bele, hanem még Dumoivre és Laplace, vagy még talán Stirling, de ez nekem valahogy szimpatikus, és ezért most ezt választom dn-nek. Jó? A következőt fogjuk belátni. Belátjuk, hogy a dn-nek van limesze, ahogy n tart végtelen. Ezt fogom d végtelennek mondani. Belátjuk, hogy van egy limesze ennek. És belátjuk azt, hogy a d végtelennél nagyobb a dn, tehát ő igazából monoton csökken, még azt is látni fogjuk, hogy a dn az nagyobb, mint a d végtelen, de kisebb, mint a d végtelen, plusz 1 per 12 n. Ezt fogjuk belátni. Jó? Ezt fogjuk megcsinálni. És azt állítom, hogy ez elég, mert emeljük éjadra ezt az egyenlőtlenséget. Ha ezt nevezem csillagnak, emeljük éjadra csillagot.
És akkor mit kapok? Azt kapom, hogy az E ad D végtelen. Ugye az E ad az egy monoton függvény, úgyhogy ha egy egyenlőtlenséget E adra emelek, akkor az egyenlőtlenség marad. E ad D végtelen, az kisebb, mint E ad Dn. Mi az, hogy E ad Dn? Hát az pont n faktoriális per az E adja ennek az árójának, ami pedig n ad n plusz fél, n ad n plusz fél per E ad n. És a jobb oldalon pedig az lesz, hogy E ad D végtelen plusz 1 per 12 n. Jó? Na most igaz-e, hogy akkor bebizonyítottam a Stirling formulát? Hát majdnem igaz, nem tudom mennyi a D végtelen, és nem is fog kijönni nekem, hogy mennyi a D végtelen, ahhoz majd kell a következő tétel. De ez csak egy konstans lesz, mert hogyha leosztok E a D végtelennel, az bejön ide valami konstansként, és azból lesz majd az a bizonyos gyök 2pi, amiről azt mondtam, hogy egyelőre nem fog kijönni. Jó? Tehát ez már majdnem elég, csak a konstans fog hiányozni. És hát abból a konstansból lesz majd a gyök 2pi, amit majd később látunk be. Rendben? Tehát akkor most amire hajtunk, az az, hogy van ez a limesz, és hogy a dn az nincs messzebb a limesztől, mint 1 per 12 n, és mindig fölötte van. Ezt fogjuk belátni, és legalábbis nagy n-re. De azt hiszem, hogy minden n-re. Mert meglátjuk mindjárt. Valószínűleg nagy n-re ez igaz. Nem. Minden n-re. Jó. Ahhoz, hogy ezt belássuk, ahhoz meg fogjuk nézni a D-nek a növekményét, és azt fogjuk látni, hogy a növekmények összege nem túl nagy, és abból fog kijönni az állítás. Úgyhogy most a következőt fogom vizsgálni. Megnézem azt, hogy mi lesz a... Megnézem azt, hogy a dn mennyivel változik. Tehát... Veszem azt, hogy dn, és kivonom belőle azt, hogy dn plusz 1. Ott van a dn, úgyhogy lássuk, hogy mi történik. Mi történik akkor, hogyha log n faktoriálisból kivonom a log n plusz 1 faktoriálist? Logaritmusok különbsége az a hányados logaritmusa. Tehát annyi marad belőle, hogy log 1 per n plusz 1, 1 per n plusz 1, azaz minusz log n plusz 1. Tehát ez jött az ln n faktoriálisokból. Jó, hogyha kivonom az n, ln n faktoriálisból az ln n plusz 1 faktoriálist, akkor ezt kapom. Utána a többit azt csak leírom. Volt egy dn-nem, abban van egy olyan tag, hogy minusz n plusz fél szer ln n. Aztán van benne egy olyan tag, hogy n, ezzel most leírtam az árójeles részt az n-edik tagba. Most ki kell vonnom ugyanezt az n plusz egyedik tagban, tehát minusz, minusz az plusz, n plusz fél plusz 1 az n plusz 3 kettel, jó, egy kicsit így csoportosítom, hogy lássuk, n plusz 3 ketted, van egy ln n plusz 1, és aztán van még egy plusz n volt ott, de most kivontam, tehát minusz n plusz 1. Ezt kaptam. Na most az a helyzet, hogy összesen van nekem negatív n plusz félszer logaritmus n-nem, és hogyha összenézem ezt a tagot, meg ezt a tagot, akkor pont kiderül, hogy pozitív n plusz félszer van log n plusz 1-en. A kettő összesen együtt az azt fogja nekem adni, hogy n plusz félszer log, hát a kettő hányadosa, tehát n plusz 1 per n. Jó, tehát ebből a két aláhúzott tagból, ilyen hullámos aláhúzott tagból lett egy ilyen. Aztán mi van még? Hát van egy plusz n-nem, az elmegy a mínusz n-nel, és van még egy mínusz egy a végén, és akkor kész is vagyok. Tehát ide még kell írnom egy mínusz egyet. Ilyen szép formulám lett, ez már egész szép. Sőt, túl szép ahhoz, hogy így hagyjam, hogy egy kicsit elcsúnyítom. Beírom, hogy r plusz fél. Ide beírok egy olyat, hogy logaritmusa, és most egy kicsit rondát fogok írni, 1 plusz 1 per 2n plusz 1-et elosztom azzal, hogy 1 minusz 1 per 2n plusz 1. És aztán még van a végén egy mínusz 1-es. Na most ez miért igaz? Hát szorozzunk föl 2n plusz 1-el, akkor itt van egy 2n plusz 1, meg még egy, az 2n plusz 2. Ha meg itt felszorozunk, akkor már egy 2n plusz 1 mínusz 1, az 2n. 2n plusz 2-t elosztok 2n-nel, az ugyanaz, mint n plusz 1-et n-nel. Jó, tehát kicsit elcsúnyítottam a dolgot, elbonyolítottam, de ennek meg volt az oka, mert most be fogom vezetni a t egyenlő 1 per 2n plusz 1 változót, új változót. Mire hajtunk? Ugye n nagyra hajtunk, n tart végtelenre hajtunk. Úgyhogy ezért volt értelme ezt a transformációt megcsinálni. Ha az n nagy, akkor az 1 per 2n plusz 1 az pici. Tehát a t az pici volt. És természetesen sorfejtést fogunk csinálni majd a logaritmusban. Úgyhogy ezért csináltuk ezt. És akkor itt ezt tudom a t-vel tovább írni. Hát az elején az lesz, hogy... Az elején az lesz, hogy ez 2n plusz 1 per 2, hogyha közös nevezőre hozom, az pontosan fele a t reciprokának. Tehát az elejéből lesz egy olyan, hogy 1 per 2t. A 2n plusz 1 per 2, az pont a fele a t reciprokának. Tehát 1 per 2t. És aztán lesz egy olyan, hogy elenje annak, hogy 1 plusz t, és rögtön kettészedem a hányadost, ugye fönt volt egy 1 plusz t, alul egy 1 minusz t, a logaritmus a hányadosnak, azt rögtön úgy írom, hogy a logaritmusok különbsége. Jó? Tehát most itt tartok. Na most akkor, most jön a sorfejtés. Azt állítom, hogy az ln 1 plusz t, az egyenlő szumma k megy 1-től végtelenig, mínusz 1 a k plusz 1-en, t a k-adikon per k. Ő a Taylor sora. Ha az ember ellenőrizni akarja, akkor például azt is megteheti, hogy lederiválja t szerint, avagy visszafelé felintegrálja t szerint, és megkeresse megfelelő konstanst, és akkor azt kapja, hogy az 1 per 1 plusz t az egyenlő, a szumma k megy, hát nullától végtelenig, és mínusz t a k-adikon. Ugye itt lederiváltam, akkor elvileg itt t a k mínusz egyediken lesz belőle, de cseréltem egy változót, hogy nullától menjen, és akkor t a k-adikont írtam újra. Ezt meg az ember tudja, ez a geometriai sor összege. Tehát ha máshogy nem, akkor így is elő lehet állítani a lognak a Taylor sorát, hogy ha lederiválnám, akkor ez lenne, ezt az ember tudja már középiskolában, és akkor innen vissza kell menni. Hogy kell innen visszamenni az integrálással? Egy kicsit figyelni kell, hogy integrálása minimum egy konstans. Hogy lehet a konstans belőni? Például t egyenlő nullánál mind a két oldal nulla. Tehát a konstans jó. Oké? Tehát konstans azt még be kell lőni, például t egyenlő nullánál. Jó? Úgyhogy most ezt fogom felhasználni erre a két tagra külön-külön. És akkor lássuk, mi történik. Tehát írom tovább azt, hogy dn minusz dn plusz 1, és a következőt kapom. Írom tovább azt, hogy dn minusz dn plusz 1. Ott van egy olyan, hogy 1 per 2t. A logaritmus 1 plusz t helyére beírom azt, hogy szumma k megy 1-től végtelenig. Minusz 1 a k plusz 1-en t ad k per k. És akkor mit írok a másik tagba? Szumma k megy 1-től végtelenig, és a t helyére minusz t-t kell írnom. Ugye 1 plusz t helyett 1 minusz t van. Ha a t helyére minusz t-t írok, az azt jelenti, hogy a mínusz 1 a k-adikon, azzal a mínusz jellel, ami ott megjelent, az pont kiejti egymást. Marad egy darab mínusz, úgyhogy a szumma előtt mégiscsak plusz lesz, és csak annyi, hogy t a k-adikon per k. Jó? Oké. Na most a következőt kell látni, hogyha a k az páros, Van egy mínusz egy, így van, köszönöm szépen. A következőt kell látni, hogyha a k az páros, vagy ha a k az páratlan, akkor különböző dolgok fognak itt történni. K párosra a mínusz egy a párosodikon plusz egy, az egy negatív lesz. K párosra ez itt egy negatív. Az pontosan ki fogja ütni a megfelelő tagot a másik szummából. Tehát a páros tagok kihalnak, ezekben a szummákban csak a páratlan tagok élnek túl, csak a páratlan tagok maradnak, úgyhogy akkor most csak ezeket fogom felírni. A páratlan tagok viszont kétszer vannak, mert itt is vannak, ott is vannak, az el fogja vinni a kettest. Páratlan tagok kétszer, az pontosan ki fog halni ezzel a kettessel. Jó? Tehát akkor az lesz, hogy 1 per t-szer, és akkor ide azt írom, hogy szumma elmegy nullától végtelenig, és t ad 2l plusz 1 per 2l plusz 1. Tehát k helyett írtam azt, hogy 2l plusz 1. Jó? És van még az a bizonyos mínusz 1. Rendben? Na most, amikor az L egyenlő nulla, akkor ide az van írva, hogy T per 1, itt meg van egy 1 per T. Amikor az L egyenlő nulla, az pontosan 1 lesz, az pontosan kiejti ezt a mínusz 1-et. Tehát a nulladik tagot el is felejtem gyorsan, és akkor azt kapom, hogy szumma elmegy most már 1-től végtelenig, nulladik tag kiejti a mínusz 1-et, elmegy 1-től végtelenig, t ad 2l plusz 1 és 1 per t, azok is kiesnek, a plusz 1 és az 1 per t kiesik, tehát csak t ad 2l-t írok, és 2l plusz 1-et írok ide alulra. Jó? Na most jön az első, talán az első becslésem. Itt lesz egy ilyen becslés. A becslésem azt mondja, hogy ha az L nagyobb, mint 1, nagyobb egyenlő, mint 1, akkor a 2L plusz 3 nagyobb egyenlő, mint 3. Az 1 per 2L plusz 1 kisebb egyenlő, mint 1 harmad. Tehát ami itt van, az biztosan kisebb annál, mint T ad 2L per 3. Egyszerűen azért, mert a 2L plusz 1 az nagyobb egyenlő, mint 3. Sőt, egy kivételével szigorúan nagyobb, mint 3. Úgyhogy itt van egy szigorú egyenlőtlenség minden pozitív tére. Ezt kell most már csak egy kicsit tovább írnom, mert ez nem lesz nehéz, mert ez most már egy geometriai sor, amit föl tudok összegezni. Geometriai sor összege, végtelen összege úgy néz ki, persze itt a t az kisebb, mint 1, mert hogy a t az ugye 1 per 2n plusz 1 volt, tehát t kisebb 1, ez a geometriai sor konvergens, és hogyha fölösszegzem, akkor azt kapom, hogy első tag, ami t négyzet, per 1 mínusz a közös hányados.
Tehát... Hogy kell ezt mondani? Ráció, vagy nem tudom. Tehát közös hányados, ami t négyzet. És
elosztok itt T négyzettel fönt is, lent is, akkor azt kapom, hogy 1/3 1 per T ad mínusz 2 mínusz 1. Jó? És akkor itt az ideje annak, hogy visszaírjam, mi volt a T. A T az volt, hogy 1 per 2n plusz 1. Tehát ide az van írva, hogy 1/3 1 per a T ad mínusz 2, az a 1 per T ad, micsoda, 1 per 2n plusz 1 reciprokának a négyzete. A reciproka maga, az 2n plusz 1, annak kell a négyzetét odaírni. Tehát 2n plusz 1-nek a négyzete, ebből kell levonnom az egyet. Azaz 1/3, 1 per, van egy 4n négyzet, van egy plusz, plusz 4n, és van egy plusz 1, meg van egy mínusz 1, amik kiesnek. Jó? És akkor most már majdnem kész vagyok. Összesen van egy 1/12, és van összesen egy olyan, hogy egy n-et ki tudok emelni, marad az, hogy n plusz 1, és akkor mindenki ellenőrizheti, hogy az 1 per n plusz 1 az olyan szép alakban is írható, hogy 1 per n meg mínusz 1 per n plusz 1, és még ott van a 12-es előttük. Tehát ezt még így is tudom írni. Jó? Na, hát ez egy nagyon szép eredmény, ugyanis a következőket tudtam meg belőle. Azt tudtam meg belőle, hogy... Egy pillanat. Ez pozitív. Azt tudtam meg belőle először is, hogy ez pozitív. Jó. Mondjuk az sokat nem számít, bocsánat. Egy pillanat. Egy pillanat türelmet kérek. Az mondjuk annyira nem vigasztal engem, hogy pozitív. Bocsánat. Egy pillanat. Az annyira nem vigasztal, hogy pozitív, de... Nem is ezt a, bocsánat, nem ezt akartam, hogy pozitív legyen. Persze ez is pozitív, ez mind rendben van. Ezt akartam, hogy pozitív legyen. Ami persze igaz, rá kell nézni. T páros hatványon van, ez pozitív. Ha ez pozitív, az azt jelenti, hogy a dn az nagyobb, mint a dn plusz 1. Azaz a dn tényleg csökkenő. Tehát a dn az tényleg csökkenő. Ez az egyik, amit megtudtam már ott. De ami ennél is fontosabb az az, hogy a csökkenéseket össze tudom adni. Egy olyan különbséget kaptam, aminek az egyik tagja az el van tolva a másik taghoz képest. Az ilyeneket öröm összeadni, mert szépen kiejtik egymást. Az ilyeneket élvezet összeadni, mert kiejtik egymást, és a következő lesz belőle. A következő lesz belőle. Elkezdem fölírni a dn-t. Elkezdem fölírni a dn-t. Úgy, mint különbségek összege. Tehát két dolgot tudtam meg. Egyrészt, hogy a dn csökkenő, abból rögtön következik, hogy a d végtelen létezik. Ugye monoton sorozatnak mindig van limesze. És az is igaz, hogy a dn-t elkezdem úgy felírni, mint dn minusz dm plusz 1, aztán dm plusz 1 minusz dm plusz 2, és így tovább, dm plusz, még egyet kiírok, minusz dm plusz 3, és így tovább, és a végére ideírok egy olyat, hogy d végtelen. És mit látok? Azt látom, hogy ebben a tagban megjelent pont egy olyan különbség, ami oda van írva. Tehát ebben megjelent az, hogy 1 per 12 n minusz 1 per 12 n plusz 1, pontosabban ez a különbség ennél kisebb egyenlő. Hát kisebb, szigorúan. Akkor ez itt, ez kisebb annál, hogy 1 per 12 n plusz 1 minusz 1 per 12 n plusz 2. Jó? Az, és így tovább, ez a különbség kisebb annál, mint 1 per 12 n plusz 2, 1 per 12 n plusz 3. Hogyha ezeket mind összeadom, akkor azt látom, hogy teleszkopikusan kiejtődik minden. És ez az egész, ami ide van írva, ez kisebb egyenlő lesz, mint 1 per 12 n-szer n plusz a d végtelen. Jó? És akkor kész vagyok. Egyrészt látom, hogy a dn konvergál a d végtelenhez. Azt már az előbb láttam. És másrészt azt is látom, hogy a különbség az kisebb, mint 1 per 12 n. És kész. Jó? Tehát itt a vége. Stirling formula megvan. Jó. Na most akkor jön a valószínűségszámítás. Ez szimpla analízis volt. Nagyon hasznos dolog. Az n faktoriális, tehát milliószor kell Stirling formulával közelíteni. Ez egy viszonylag jó közelítés, sok helyen jó használható. Természetesen, ha kell, akkor lehet tovább menni. Tehát lehet a korlátot élesíteni, kicsit tovább sorfejteni a logaritmusba, stb. Nekünk nem fog kelleni, hanem ami most következik, az a de Moivre Laplace. De Moivre Laplace centrális határeloszlás következik. Centrális határeloszlást innentől kezdve csak CHT-nek fogok mondani. Angolul pedig mindenki CLT-nek mondja, úgy mint Central Limit Theorem. Jó? Angolul CLT-nek mondják, magyarul CHT-nak. A következő az állítás. Először még egy kis mesét mondok. Mese következik. Legyen az X az binomiális N és P paraméterekkel, és volt egy olyan tételünk, hogyha az N nagy és a P kicsi, a szorzat tart lambdához, akkor ez Poissonnal közelíthető. Most nem erről lesz szó, egy másik fajta limesz következik. Legyen a P fix, és az N tart végtelenbe. Tehát ide is írom, hogy ez nem a Poisson közelítés. Ez nem a Poisson közelítés, mert a Poisson közelítésnél a P tartott nullába, a szorzat tartott lambdához. Itt a P fix, N tart végtelenbe. Jó? A mese arról fog szólni, hogyha levonom az X-nek a várható értékét. Ugye mindenki emlékszik rá, hogy az EX az NP, és a szórás X az gyök NPQ. Q-val fogom jelölni a mai nap azt, hogy 1 minusz P. Jó, erre mindenki emlékszik. Hogyha én levonom az x-ből az ő várható értékét, és elosztom a szórással, azaz gyök npq-val, akkor ennek a kombinációja, ennek a várható értéke az nulla, és a szórását is könnyedén ki lehet számolni, hogy az pedig egy lesz. Egyszerűen abból, hogy a várható érték és a szórás hogy transformálódik, ez egy lineáris transformáció, minden valváltozóra igaz, hogyha levonom a várható értéket, és elosztok a szórással, akkor kapok egy nulla várható értékű, egy szórású kombinációt. Tehát ennek a várható értéke az 0, és a szórás az 1. Ebben még semmi trükk nincsen, ez még semmi komoly dolog, nem nehéz. Itt jön a komoly dolog. A komoly dolog az az, hogy ez a dolog, ez a kombináció, hogy x-np per gyök npq, ez közel van nagy n-re, n nagy, akkor ez közel van egy standard normális eloszláshoz. Erről fog szólni a de Moivre-Laplace tétel. Veszek egy binomiálist, p-t fixen hagyom n-et elkezdem növelni, akkor a binomiálisnak az úgynevezett normalizált alakja, tehát levontam a várató értéket, elosztottam szórással, ez egyre közelebb fog kerülni egy normális eloszláshoz. Jó? Na most, hát van egy kis probléma. Mi az, hogy egy diszkrét valváltozó közel van egy folytonos valváltozóhoz? Ő egy diszkrét valváltozó, ugye az x egész volt, az x minusz np az valami egész számok, el vannak tolva valami törtel esetleg, de még mindig egyeket tud ugrani, és ha elosztom gyök npq-val, akkor az ilyen 1 per gyök npq-s rácson veszi fel az értékeket, de ez még mindig diszkrét. Ez itten diszkrét. Ez meg folytonos. Mit jelent az, hogy egy diszkrét alváltozó közel van egy folytonos alváltozóhoz? Na most, ezt egy kicsit... Ezt egy kicsit akarom magyarázni, mert ez nem teljesen triviális. Igaz, hogy a x-np per gyök npq az diszkrét, de az értékei azok egy egyre sűrűbb rácson helyezkednek el. Tehát, hogy az n egyre nagyobb lesz, ugye a lehetséges értékek azok egyre inkább egy rácson vannak. Na most, ennek, hogy egy valváltozó közel van egy diszkrét egy folytonoshoz, ennek azért tudok értelmes jelentést adni, és ezt a következőképp fogom megtenni. Először elkezdem fölírni azt, hogy mi a súlyfüggvénye az x-nek a k helyen. Azaz mi annak a valószínűsége, hogy az x egyenlő a k-val. Na most itt jön egy kis trükk, ami egy ártatlan dolog. Azt fogom mondani, hogy én az x-ből, bocsánat, hogy az x-et, az x az egy diszkrét valváltozó, de szeretnék valami folytonos dologgal közelíteni. Azt fogom mondani, hogy az x az pontosan akkor k, hogyha ő k minusz fél és k plusz fél között van. Ezzel nem csináltam semmit. Az x egész, ő pontosan akkor egyenlő k-val, hogyha ő k minusz fél és k plusz fél között van. Semmi rossz nem történt. Na most én valamit akarok mondani erről a kombinációról, hogy x minusz np per gyök npq. Úgyhogy mind a három oldalát ennek az egyenlőtlenségnek, mind a három oldalból kivonok np-t, és elosztom mind a három oldal gyök npq-val. Akkor azt kapom, hogy annak a valószínűsége, hogy k minusz fél minusz np per gyök npq kisebb egyenlő, gyök npq pozitív, úgyhogy nem változott az előjel, x minusz np per gyök npq-nál, aki kisebb, k plusz fél minusz np per gyök npq-nál. Még mindig semmit nem csináltam. Egyszerűen csak alakítgattam egy kicsit azt a eseményt, hogy az x egyenlő a k-val. Jó? Na most, miről van itt szó? Arról van szó, hogy ezt a valószínűségi változót be akarom szorítani egy kis intervallumba. Ez egy intervallum, aminek mi a hossza? Intervallum hossz. Mi az intervallum hossza? Hát a két oldala között egy fél per gyök npq a különbség, itt plusz, ott minusz, tehát maga a hossz az 1 per gyök npq. Ez az intervallum hossza. Szeretnék egy ilyen diszkrét valváltozót beszorítani egy ilyen intervallumba. Most ha erre úgy gondolok, mint egy normális valváltozóra, tehát hogyha össze akarom hasonlítani egy normális eloszlással, hogyha az x minus np per gyöken pq normális lenne, ugye mondtam, hogy mesélni fogok, hát ez egy mese, hogyha nagyanyámnak szárnya lenne, meg ilyesmi, hogyha ez normális lenne, akkor ez a valószínűség, ez mi lenne? Ez a valószínűség, ez körülbelül az lenne, hogy fi, a normális sűrűség függvényt akarom ide írni. Kicsit lejjebb kell írnom, hogy kiférjek. Akkor a normális sűrűség függvényt kellene vennem, hol is? Hát a k-np per gyöken pq helyen. Tehát ez lenne a normális, mindjárt följebb emelem a táblát, sűrűség. Az a baj, hogy nagyon nem tudom följebb emelni, mert azt is látni kell. Tehát ez lenne a normális sűrűség. Melyik helyen? Hát a k-np per gyöken pq helyen. És ha én szeretném egy normális valváltozót, hogy benne legyen egy kis intervallumban, akkor kell vennem a sűrűséget szorozva az intervallum hosszát. 1 per gyöken pq. Jó? Tehát akkor most ennyi bemelegítés után, akkor most felírom a tételt. Tehát kezdtem egy binomiális alváltozóval, eltranszformáltam úgy, hogy levontam váratóértéket, elosztottam szórással. Az, hogy ő pont k, az beszorítottam egy ilyen intervallumba, hogy k minusz fél, k plusz fél. Miért pont ebbe az intervallumba szorítottam, kérdezhetné valaki. Miért nem azt mondtam, hogy k minusz 3 negyed és k plusz 3 negyed? Mindenki érzi, hogy az nem lett volna szép, nem lett volna szimmetrikus. Akkor a szomszéd intervallumban esetleg egy kisebbet akarnék, az nem egy szép dolog. Az, hogy az x egyenlő k, azt a legjobban a k minusz fél, k plusz fél intervallum közelíti. Oké? Tehát ez egy logikus választás volt. És akkor azt mondtam, hogy ha így megcsinálom ezt a transformációt, akkor a áttransformált binomiálist, az x minusz np per gyöken pq-t szeretném beszorítani egy ilyen rövid intervallumba. És a tétel arról fog szólni, hogy ennek a valószínűsége összehasonlítható azzal a valószínűséggel, ami egy normális eloszlás esetén lenne, ugye ez a valószínűség, hogy ebbe az intervallumban bent van a valváltozó. Jó? Tehát a tétel azt mondja, hogy ez a két dolog, ez a valószínűség, illetve az a sűrűség függvényszer intervallumhoz, ezek nem térnek el nagyon egymástól. Tehát akkor most jön a tétel. Mese vége, tétel következik. Még egyszer fölírom. Demoivre Laplace CHT. Tétel a következőt mondja. Legyen az x binomiális n és p paraméterekkel. Legyen a p fix. És legyen az AN egy olyan szám, AN nem csökkenő, AN nem csökkenő, és olyan, hogy az AN per N az 1 hatodikon, az tart nullához, ahogy N tart végtelenhez. Tehát az AN az növekedhet, vagy lehet konstans, vagy növekedhet, de nem jobban, mint enn az 1 hatodikon. Ez egy lassú növekedés. Jó? Tehát egy kicsit szabad az AN-nek nőni, de nem túlságosan. Ekkor a következő igaz. Veszem a maximumát olyan k-kra, hogy a k-np abszolút érték, az kisebb, mint gyökenszer AN. Tehát maximum olyan k-kra, hogy a k-np az kisebb, mint gyökenszer an. Az np az mi is, az volt a várható érték a binomiálisnak. A tétel arról fog szólni, hogy a binomiális eloszlás a várható értékek körül közelíthető normálissal. Még nem írtam, hogy mi jön mögé, mindjárt ide fogok írni dolgokat, de ezt lássuk egyelőre, hogy a várható érték köré kell mennie a k-nak, legfeljebb gyökenszer egy kicsivel, gyökennél egy kicsivel nagyobbszor. Jó? Tehát gyökenszer a-n, az a-n az legfeljebb n az egy hatodikon, tehát gyökennél egy kicsit arrébb lehet menni, de nagyon nem, és a körül kell lennem a várható értékhez képest. Maximuma annak, hogy annak valószínűség, hogy az x egyenlő k, amit ugye ott a felső sorban írtunk, az mind annak a valószínűség, hogy x egyenlő k, elosztva a fi-szer intervallum hossz. Tehát elosztva azzal, hogy fi standard normális sűrűség, tehát ami itt van a standard normális sűrűség, kiírom ezt is még egyszer, standard normális sűrűség, kell venni azon a helyen, amit ott megállapítottunk, tehát k-np per gyöken pq helyen. Jó? És meg kell szorozni 1 per gyöken pq-val, hát azt ide fölírom, hogy gyöken pq. Akkor most lényegében az történt, hogy a valószínűséget elosztottam a normális sűrűséggel, szóval intervallum hosszal. A tétel azt mondja, hogy ez nem tér el az 1-től jobban, mint valami, ami olyan nagyságrendű, mint an köb per gyök n. Oké? Okay? Mi az, hogy nagy o? Ez egy nagy o akar lenni. Mi az, hogy nagy o? A kis o-t mindenki ismeri. A kis o az az volt, hogy a kis o egy függvény kis o h volt akkor, hogyha h-val osztva nullához tart. Nagy o akkor, hogyha h-val osztva nem száll el, de nem is tart nullához. Oké? Okay? Tehát magyarul ilyen nagyságrendű. Az an az kisebb, mint n az egyhatod. Az an köb az kisebb, mint gyöken. Tehát ezt elosztom gyökennel, akkor ez valami, ami lassan tart nullához. Ha az an konstans, akkor ez olyan, mint egy per gyöken. Ha az an egy kicsit nő, akkor ez valahogy tart a nullához. Tétel azt mondja, hogy az igazi valószínűség per a normális közelítés ennek a valószínűségnek egytől nincsen messzebb, mint ez a nullához tartó valami, amennyiben a k-val nem megyünk el a várató értéktől távolabb, mint gyökenszerán. Jó? Ezt mondja a tétel. Jó, akkor azt gondolom, hogy ez mindenkinek világos, remélem. És akkor jöhet a bizonyítás. A bizonyítás hosszú lesz és számolós, és nagyon finom. Nagyon finom becslések lesznek. A fél év végére fogunk eljutni odáig majdnem, hogy egy ehhez hasonló tételt fogunk megfogalmazni, de nem csak binomiális eloszlás, hanem egy csomó más eloszlás esetén, bizonyos körülmények között. Ez a fél év végén következik, sokkal robusztusabb érvekkel, de amit most mutatni fogok, hogy egy nagyon finom tétel, és nagyon régi. Tehát 1750 környékén csinálták ezt először. Úgyhogy egy nagyon látványos dolog, bonyolult, de azt hiszem, hogy látványos és szép. És nem mellesre ki fog jönni belőle az is, hogy a Stirling formulában az a bizonyos konstans, az pont gyök 2π. Jó? Tehát kezdem azzal, hogy mi a valószínűség annak, hogy az xk, tehát legyen az x az egy binomiális eloszlás, súval változó, n és p paraméterekkel, mi a valószínűség annak, hogy ő pont k. Hát ez a valószínűség, ez n alatt a k, p a k-adikon, q az n-k-adikon. Ezt mindenki tudta. Hát én ezt most kiírom, méghozzá rögtön be is írom a Stirling formulát. És most már tessék figyelni a kezemet, mert csalok. Itt van egy n faktoriális. Ide beírom rögtön a Stirling formulából azt, hogy n az n per e ad n, és ide mellé írom azt, hogy gyök 2, ide beírok azt, hogy pi kalap n. Az a pi kalap az egy konstans, amiről még nem tudjuk, hogy pi. Ja? De majd kijön. Akkor most eddig leírtam a Stirling formulát az n faktoriálisra. Most következik a Stirling formula a k faktoriálisra. Van itt egy k faktoriális. Az k a k-adikon, ijat k per gyök két pi kalap szor k. Most leírtam a Stirling formulát az 1 per k faktoriálisra.
Jó? És aztán van még egy Stirling formulám
az n minusz k faktoriálisra is. Azt is ide írjuk. Van egy n minusz k faktoriális, azt úgy közelítem, hogy n minusz k az n minusz k adikon, e ad n minusz k, és akkor itt van még egy olyan, hogy gyök két pi kalap szor n minusz k. Tehát most leírtam a Stirling formulás közelítését ennek az egésznek. Stirling formula azt mondta, hogy hát ez egyenlő akkor, hogyha ide írunk még egy kis hibát, ami lényegében 1 per n-es. Ugye a Stirling formulában az volt, hogy e ad 1 per 12 n, az körülbelül 1 plusz 1 per 12 n, tehát mondjuk közelíthető 1 plusz 1 per 6 n-nel becsülhető, úgyhogy itt van egy 1 per n nagyságrendű hiba. Jó? Ezt mondta a Stirling formula. Na most, ezt a kifejezést fogjuk erősen gyűrni. Először is vegyük észre, hogy az e adok azok szépen kiesnek belőle. E ad k kiesik, utána e ad n is kiesik, tehát e adok nincsenek. Azután vegyük észre azt is, hogy abból a gyök két pi kalapból az egyik a szinten kiesik, és csak egy ér túl, amit most kiírok előre. Tehát kiírok itt előre egy olyat, hogy 1 per gyök alatt 2 pi kalap, és ideírok még egy npq-t is. Valamiért olyan kedvem van, hogy ezt ki akarom írni ide előre. Szorozva, és akkor most először írok, és aztán indoklok. Egyrészt ide azt írom, hogy 1 per n minusz k ad n minusz k, és igazából az egész lesz n minusz k adik hatványon, mert hogy elosztom nq-val. Aztán ide írok egy olyat, hogy k per np ad k. Aztán fogok ide írni egy olyat, hogy szorozva 1 per n minusz k per nq a feledikem, aztán k per np a feledikem, és végül van ez a hiba tag, hogy 1 plusz nagy o 1 per n. És akkor azt kéne belátni, hogy amit most ide fölírtam, az tényleg így is van. Na hát lássuk. A gyök alatt pq az kiegyszerűsödik ezzel az 1 per gyök p-vel és 1 per gyök q-val. Tehát a gyök pq-t azt ez a kettő kiszedi. Aláhúzom sárgával, jó? Vagy valami színnel. Tehát a gyök pq az itt meg ott megvan. Az ott szépen kiesik. Tehát az nem gáz. Aztán volt egy olyanom, hogy gyök n, itt, azaz egyikkel elmegy, a másik gyöken, az pedig ott volt fönn. Úgyhogy az is rendben van. Akkor a gyök két pík alap, az világos, hogy a három gyök két pík alapból egy él túl, és az kijön ide előre. Aztán, mit kell még kidumálnom? Van egy olyanom, hogy... Ja, bocsánat, még nem írtam le a szélét, elnézést. Így persze nem fog kijönni. Van még egy p ad k, meg van egy q ad n minusz k. Az még onnan hiányzik, bocsánatot kérek. És akkor azok pedig pont itt vannak, p ad k és q ad n minusz k. Próbálok még valami színeket előkaparni. Tehát p ad k és q ad n minusz k, azok itt vannak. Jó? Mi hiányzik még? Van egy n minusz k ad n minusz k, az megvan. Van egy k ad k, az is megvan. Itt van egy n minusz k gyök, az itt van. Itt van egy k gyök, az ott van. Tehát minden taggal most már tudok számolni. Jó? Oké. Tehát itt mentem tovább. Egyenlő. 1 per gyök 2 pík alap NPQ. És akkor lássuk, hogy most mi a következő trükköm. Eljött azt írom, hogy 1 per 1 minusz K minusz NP per NQ-nak a N minusz K-dik hatványa. Szorozva 1 plusz K minusz NP elosztva NP-vel ennek a K-dik hatványa. És akkor a másik tagban meg azt csinálom, hogy 1 per 1 minusz K minusz NP per Q-nak a gyöke, és 1 minusz, vagy micsoda, 1 plusz K minusz NP per NP-nek a gyöke. Ez sárt a másik tagba. Lássuk, hogy igazam van-e, hogyha közös nevezőre hoznék, akkor itt lenne egy olyan, hogy NQ meg NP. A két mínuszban lenne egy plusz. NQ meg NP. A Q meg P az 1. Ugye a Q volt az 1 minusz P. Az pont kiadná nekem ezt az N-t itten. Tehát ez rendben van. És van egy mínusz K per NQ. Hogyha itt közös nevezőre hoznék, akkor lenne egy NP mínusz NP, az pont kiesne, és lenne egy K per NP, hát az van ide írva. Itt meg ugyanez. N mínusz K per NQ az ugyanúgy, mint az előbb, 1 mínusz K mínusz NP per Q, stb. Igen. Melyiknél? Itt? De. Köszönöm. Így van. Nagyon, nagyon szép, igen. Megtapsolhatjuk mindattal. Köszönöm szépen. Jó. Őt fogom úgy hívni, hogy egyes tag. Őt fogom úgy hívni, hogy kettes tag. És természetesen logját fogom venni mind a kettőnek. Ahogy az már szokás. Tehát ő az egyes tag, ő a kettes tag. Hát az is persze, az is ott van. Szóval ez van. Egy plusz nagy oldó, egy peren, így van. Köszönöm, az is ott van. Jó? Oké. Na most, logaritmusát fogom venni az egyes tagnak. Lássuk, mi történik. Logaritmusa az egyes tagnak egyenlő. Ez lesz a fő attrakció. A másik tagnak is fogom logaritmusát venni, az nem lesz annyira nehéz. Van egy olyan, hogy logaritmus annak, hogy 1 per, ez az egész az n-k-adikon. Ha logaritmusát veszem annak, hogy 1 per, akkor az olyan, mint a kapna egy mínusz jelet. Tehát ez mínusz logaritmusa ennek, és egy n mínusz k kijön majd a logaritmusból, mint egy szorzó. Tehát ide az van írva, hogy k mínusz n-szer logaritmusa ennek az egésznek, hogy 1 mínusz k mínusz np per nq. Ez volt az egy első rész. Jó? Ez volt az első rész. Aztán... ennek veszem a logaritmusát, mínusz azért, mert nevezőbe van, k szorzó azért, mert k-adik hatvány, logaritmusa annak, hogy 1 plusz k minusz np per np. Tehát az első tagnak a logaritmusa az ennyi. Na most azt vegyük észre, hogy a tételnek az állításában a k minusz np az közelebb kell legyen, mint gyökenszer an. Tehát maga, vagyis kisebb kell legyen, mint gyökenszer a n. Hogyha a k minusz np-t elosztom n-nel, akkor az kisebb kell legyen, mint a n per gyöken. Jó, tehát ez, ami ide van írva, ez itt a n per gyöken nagyságrendű. És persze ez is. P az fix, P rögzített, 0 és 1 között, akkor ez is a n per gyöken nagyságrendű. Tehát ezek mind picik. Az AN az legfeljebb benne az 1 hatodikon. Ezek mind kis számok. Úgyhogy logikus, hogy sorfejtés fogok végezni a logaritmusban, ez szerint. sorfejtem az 1 minusz x-et, log 1 minusz x-et, ez szerint a változó szerint. Tehát, sorfejtés. Először kell vennem magát a logaritmust az egy helyen, ami nulla, itt is, ott is. Tehát konstans tagom nincsen. Utána lesz egy olyan tag, az első fokú Taylor tag, az első tagból az egy negatív lesz. Az első tagból a Taylornak az első fokú tagja, az egy mínusz k mínusz np per nq, meg van szorozva ezzel. Jó? A második tagból a Taylor sornak az első fokú tagja, az egy simán egy k mínusz np per np. Ez volt az első rendű tag. Két első rendű tag. Másodrendű tag következik. Logaritmus sorfejtésében jön egy kettes, pontosabban egy ketted. Tehát van egy mínusz fél, és k mínusz n az egy szorzó. A mínusz onnan jön, hogy a logaritmus konkáv, tehát másodrendű sorfejtésnél lesz ott egy mínusz. És k mínusz np per nq-nak a négyzete. Ez tehát a másodrendű tagja a Taylor sorfejtésnek az első logaritmusban. Jó? A k mínusz np per nq szerint, aki kicsi. És aztán a másodrendű tag ebben a logaritmusban, a mínuszból lesz egy plusz, mert a másodrendű tag előtt van egy mínuszjel, tehát plusz k-szor, és kell vennem a k mínusz np per np-nek a négyzetét. És aztán jönnek még további tagok, amiket már nem fog figyelembe venni. A Taylor sornak van egy hiba tagja, a n per gyökennek a köbe, a n per gyökennek a köbe, miért? Mert a n per gyöken nagyságrendű az x, ami szerint sorba fejtek. A harmadik tag, tehát a Taylor hiba tag, az egy másodrendű sorfejtés esetén egy harmadrendű tag, de még meg van szorozva valami n nagyságrendű dolgokkal. Tehát ide beírok egy n-et még, hogy tuti jó legyen a hiba tagom. Oké, tehát az n az onnan jön, hogy itt vagy k-val, vagy k-n-nel, vagy n-k-val meg van szorozva. Rendben, és akkor azt figyelembe vettem azzal, hogy ide írtam egy n-t. Jó? És hát így még mindig rendben leszek, mert az n az legfeljebb benne az 1 hatodikon, és akkor ki lehet számolni, hogy ez így még mindig jó lesz. Jó. Na most. Menjünk tovább. Most azt következik, hogy ezeket a tagokat, amiket a sorfejtésből kaptam, ezeket ügyesen kell csoportosítani, és mindenki meglátja közben, azt gondolom, hogy az az egyszerű P plusz Q egyenlő 1 reláció, az csodákra képes. Olyan kifejezésekről, amikről nem látni semmit így kívülről, azokról kiderül, hogy sokkal egyszerűbben is írhatók. Tehát most ez fog következni. Tehát most ez fog következni, hogy át fogom írni ezeket a dolgokat szebb alakra. Tehát először is azt mondom, hogy először az első felét nézem. Az első fele az úgy fog kinézni, hogy van egy n minusz k, mind a két tagban megvan az, hogy k minusz np, azt kiírom ide hátra, mind a két első tagban, tehát az első tagokat csinálom ezt, meg azt. Ezekben van k minusz np, azt kiírom hátra, mind a két tagban van n nevezőben, az egyikben van egy P, a másikban egy Q, ezeket egymás mellé írom. Tehát közös nevezőnek azt szeretném, hogy NPQ. Akkor az N-K-t meg kell szoroznom egy P-vel, és a K-t, ami ott maradt, meg kell szoroznom egy Q-val. Tehát az első két tagot most közös nevezőre hoztam ilyen formában. A második két tagot is hasonlóan közös nevezőre akarom hozni. A közös nevezőnek azt akarom mondani, hogy két N négyzet, P négyzet, Q négyzet, mert hogy hát ez a közös nevező, és akkor az első felét meg kell szoroznom, van még egy közös faktor, k-np négyzet, azt is kiírom oda hátra, Az első felében maradt az, hogy k minusz n egy negatív jellel, azaz pozitív n minusz k. A közös nevező miatt ezt meg kell szoroznom p négyzettel. A második tagból jött egy k, a közös nevező miatt ezt meg kell szoroznom q négyzettel. És akkor ezzel most leírta a második két tagot, tehát a harmadikat meg a negyedik tagot. Jó? És akkor van még itt ez a hiba, hogy nagy ordója annak, hogy hát az n-nel beszorzom ezt a gyöken köböt, akkor abból az lesz, hogy a n köb per gyöken. Beszoroztam az n-nel az 1 per gyöken köbét. Jó? Ez az első megjegyzés, első dolog. Egyenlő. Na hát itt az ideje, hogy még jobban közös nevezőre vonjam a dolgokat. És ide azt írom, hogy két n négyzet, p négyzet, q négyzet. Jó? És akkor lássuk, hogy mi lesz itten. Hogyha alaposan megnézem azt, hogy itt mi történik a kp-vel és a kq-val, akkor összesen mit találtam? Egy kp meg egy kq az összesen egy darab k. Tehát itt a q meg p az 1, ezt fogom most folyamatosan kihasználni, hogy a q meg a p az 1. Ugye a q az az 1 minusz p volt lényegében. Tehát itt van egy olyan, hogy n minusz k. Ha ott van egy olyan, hogy n minusz k, akkor azt ki tudom emelni, és lesz belőle egy k minusz n négyzet, k minusz np. Mit akarok mondani? Ja, bocsánat, np minusz k. Np minusz k, abból lesz egy k minusz np négyzet, meg egy minusz előjel. Jó? Tehát beírom ide azt, hogy k minusz np négyzeten van egy minusz előjel, és a közös nevező miatt van egy 2npq. És akkor most ez a tag ezzel a taggal együtt kiadja ezt az egészet. Rendben? Tehát ami történt, lesz még két ilyen lépésem, nem olyan sok. Tehát ami történt, az az, hogy észrevettem, hogy kp és kq összesen k, akkor lett egy np minusz k-m, az majdnem olyan, mint a k minusz np, csak egy negatív hiányzik, és a közös nevező miatt van egy 2npq extra szorzom. Ezzel leírtam az első tagot. Most le akarom írni a második tagot. A második tagban nem kell semmit csinálnom, azt leírom úgy, ahogy van. N minusz k p négyzet, meg kq négyzet. Ezzel a második taggal nem történt semmi, és akkor plusz nagyója annak, hogy an köb per gyöken. Jó? Na most jön a trükk. Második számú trükk. K-szor az van odaírva, hogy Q négyzet minusz P négyzet. A Q négyzet minusz P négyzet az egyszerűbb, mint látszik. A Q négyzet minusz P négyzet az Q minusz P-szer Q plusz P. De a Q plusz P az 1. Tehát ez egyszerűen Q minusz P. Jó? Ennyiszer van ott a K-m. Azaz minusz P minusz Q. Úgyhogy folytatom azzal, hogy van egy közös nevező, ami egy 2N négyzet, P négyzet, Q négyzet. Van egy K minusz NP a négyzeten. Aztán van egy olyanom, hogy mínusz 2npq, abból egyet leírok ide. Van egy olyanom, hogy mínusz 2npq, abból egyet leírtam. A másikat pedig tartalékolom egy kicsit, mert a másikból azt akarom írni, hogy np-szer p mínusz q. És még mindjárt még jön ide valami tag. Jó? Akkor lássuk, hogy hol tartunk. Most már több színem nincs, úgyhogy elkezdek jelezni. Ez az NP négyzet, ez itt van. Rendben? A mínusz 2NPQ az... Megvilázzuk még egyszer. A mínusz 2NPQ az egyrészt itt van, az egyik fele, és ott van a másik fele. Jó?
És akkor mi hiányzik még? Hiányzik még az, hogy mínusz k-szor p négyzet mínusz q négyzet. Mínusz k-szor p négyzet, vagy plusz k-szor q négyzet mínusz p négyzet. Azt akkor meg innen írom oda, hogy mínusz k-szor p mínusz q, kicsit nagyobbba írom. Mínusz k-szor p mínusz q, és akkor ez meg van szorozva k mínusz np négyzetével. Oké? Okay. Tehát most itt tartok. Jó. Na most, ez a kettő itt, ebben mind a kettő van a p minusz q, ha azt kiemelem, kapom azt, hogy np minusz k. Tehát p minusz q szor np minusz k. Az np minusz k az pici. Az np minusz k az olyan nagyságrendű, mint a gyökenszer an. Ezt már letöröltem a tábláról, de ez volt a feltétele a Domeville-Laplace tételnek, hogy a k az legyen közelebb az np-hez, mint gyökenszer an. Úgyhogy ez itt egy gyökenszer an nagyságrendű dolog, az an az legfeljebb benne az egy hatodikon, tehát ez az egész, ez sokkal kisebb, mint a vezető tag, ami egy n. Rendben? Úgyhogy ez az egész ebből egy hiba lesz. Ebből az egészből egy hiba lesz, hogyha elosztom n négyzettel, és megszorzom ennek a négyzetével, akkor házi feladat nulla pontért ellenőrizni, hogy ebből csak egy olyan hibatag lesz, ami ilyen vagy még ennél is kisebb. Tehát ezt itt elosztom n négyzettel, megszorzom még a k minusz np-nek a négyzetével, ami megint csak n-szer an négyzet nagyságrendű, akkor ebből egy ugyanekkora hiba lesz. Oké? Tehát az a tag nem érdekel, az hiba. Ez a tag, ez csak hiba. Olyan hiba, mint ez. Tehát beteszem abba. És kész. Hogyha akkor azt kapom, hogy ez az egész az egyenlő mínusz k mínusz np négyzet per 2npq meg nagy ordója annak, hogy an köb per gyöken. K mínusz np négyzet, itt kiegyszerűsítettem egy npq-val, mínusz, maradt egy 2npq a nevezőben. Úgyhogy ez az első tag, ez megvan. Ez volt a logaritmusa az első tagnak, úgyhogy ebből következik az, hogy az első tag maga az e ad mínusz k mínusz np négyzet per 2npq szorozva 1 plusz nagyordó an köb per gyökennel. E adra emeltem az egészet, az E-ad az egy szép függvény a nulla körül, egy a meredeksége, tehát ebből a hibatagból csak egy ilyen 1 pluszos szorzó marad. Jó? A második tag az ott van a táblán, hogy az micsoda. Az sokkal egyszerűbb lesz, azt csak egyszerűen el fogom intézni. A második tagban azt látom, hogy a k minusz np per np, a k minusz np per np szerepel mind a két oldalon, a k minusz np per np az nagyordója annak, hogy an-szer gyöken el van osztva az n-nel. Ez itten an-szer gyöken el van osztva n-nel. Azaz, ez nagyordója annak, hogy an per gyöken. Jó? Ezért ezt könnyen lehet ellenőrizni, hogy a második tag, ugye a vezető része az az, hogy 1, amikor az egyeseket szorzom össze, és akkor könnyen lehet ellenőrizni, hogy a második tag az egyszerűen 1 plusz nagy ordója az an per gyökennek. Jó, tehát ezt tessék végig gondolni, a második tagban egyszerűen olyan tagok vannak, ebben a második részben egyszerűen olyan tagok vannak, amik elhanyagolhatók. Ha az ember elkezdi sorba fejteni a K-NP per NP szerint, akkor kiderül, hogy ebben csak ilyen dolgok vannak. Jó? Tehát erről beszél. Na és akkor most már minden összeáll, most már csak egy sora vége. Tehát akkor a következőt kaptam. Annak a valószínűsége, hogy az x egyenlő a k-val, az egyenlő. Volt az elején, még itt van, egy 1 per gyök 2 pík alap és npq. Volt az elején egy ilyen. Akkor kijött az egyes tagból az, hogy e ad minusz k minusz np négyzet per 2 npq. És aztán szorzónak ott van egy 1 plusz nagy ordó 1 per n. Ez volt az elejéről, ez innen van. Ez innen van. Aztán szorzónak ott volt, hogy 1 plusz, de hát 1 plusz nagy ordókat szabad így összeadni. Itt van egy olyan szorzó, hogy an köb per gyöken, ez jött onnan. És aztán volt még egy ilyen hibánk, ami a kettes tagból jött, nagy ordó an per gyöken. És akkor azt kell látni, hogy ő itt a legnagyobb. Ő itt a legnagyobb, hogyha az an az legfeljebb n az 1/6-on. Ha az an n az 1/6-on, hát annál kisebbnek kell lenni, akkor ez majdnem fölmegy gyökennig. Gyöken per gyöken, ez majdnem fölmegy egyik. Tehát ez éppen hogy csak tart nullához. Itt lesz éles a tétel. Ennél itt nem éles a tétel. Ha az ann az 1/6-on, akkor ez mindig nullához tart. Tehát az nem éles. A tétel élessége az itt jön, és hát azt kell látni, hogy ez a legnagyobb ezek közül a faktorok közül. Tehát akkor ő fogja okozni a vezető hibatagot. És kész vagyunk. Remélem mindenki látja, hogy kész vagyunk. Miért? Mert hogyha elosztom ezt a valószínűséget, elosztom a phi-vel, a standard phi-vel, azon a helyen, hogy k-np per gyöken pq, akkor megkapok, a standard phi-ben benne van ez. Ez itt a phi a k-np per gyöken pq helyen. Ha elosztom phi-vel, és még megszorozom a gyöken pq-val, akkor pont marad ez, ami pont a tételállítása volt, hogy ez csak hiba. Oké? Okay? Tehát itt a tétel vége. No, köszönöm a figyelmet, és akkor jövő órán még egy pár szót mondok erről a tételről, aztán megyünk tovább egyéb eloszlások felé.